A mi segítségünk és pünkösdi ünneplésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit pünkösd verőfényes vasárnapján. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket ezen az ünnepnapon. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 244. éneket. A 244. ének így kezdődik, e pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. rész első 17 versében. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 8. részből olvasom az első 17 verset. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és károszatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magá alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjük. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunk. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendelésidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 251-es énekünket, annak mind három versét. A 251-es énekünk így kezdődik, Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Yeah. Imádkozzunk, testvérek! Teremtő Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked, hogy nem maradtál tőlünk távoli, rettenthetetlen, kiismerhetetlen és megközelíthetetlen fennség. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél hozzánk emberi formába. És azt is köszönjük, hogy miután ő visszament az Atya jobbjára, elküldte nekünk az ígéret lelkét, azt a vigasztalót, pártfogót és ügyvivőt, akire oly nagy szüksége van, ami bukdácsoló, tanácstalan és vigaszra szoruló életünknek. Köszönjük hálaadással a pünkösd ajándékát, a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy ez a lélek vezetni kíván minket, tanácsolni akar, betölteni egészen mindeneket, azért, hogy a mi életünk ne legyen üres, ne legyen céltalan, ne legyen értelmetlen. Köszönjük, hogy újra és újra közel akarsz jönni hozzánk, de nem csak velünk akarsz lenni Krisztus által, hanem szent lelked által egészen lakozást akarsz venni bennünk. Köszönjük ezt a drága lehetőséget, amit fölkínálsz ezen a pünkösdi ünnepen is nekünk. Hogy a veled való közösség egyre mélyebb, egyre szorosabb és bensőségesebb legyen. Mert látod, Urunk, sokszor, noha hiszünk benned, de nem érezzük a te közelségedet, mert nem teremtünk elég helyet, ami mindennapjainkban, ami bensőnkben neked. Köszönjük, hogy jössz, és köszönjük, hogy mennyei szélzugást akarsz ma is éreztetni közöttünk. Hogy ez a mennyei lélek kifújja a mi életünknek áporodott levegőjét, és megtörténjék az a nagy lélekcsere, amire oly nagy szükségünk van ahhoz, hogy megújult életű gyermekeiddé váljunk. Urunk, hiszik, hogy ebben segítesz meg minket, amikor újra adod a te lelked ajándékát nekünk, és hiszik, hogy ezáltal lesz teljessé a mi pünkösdi ünneplésünk a te gazdagító, fölemelő jelenléted keretében. Amen. Készülve a testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 448-as énekünk első két versét. A 448-as ének így kezdődik: Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amit ez írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 8. részben, a 15-től 17-ig terjedő versekben. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 8. rész, 15-től 17-ig terjedő verseiből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjük. Eddig tart az alapja. Drága testvérek, ha most az utcán megállítanánk valakit, és rákérdeznénk a mai napon, hogy mit is ünnepelünk, bizony sokan nem tudnának pontos választ adni arra, hogy mi a pünkösd. El lehetne mondani talán a száraz ismeret alapján azt, hogy a Jézus feltámadása utáni 50. napon a Szentlélek kiáradásának a nagy eseményére való emlékünnep ez a pünkösd. Maga a szó nem sokat árul el, hiszen a pentakoszta, azaz az 50. jelentésű görög szóból származik a pünkösd, ami egyszerűen csak arra utal, hogy húsvét után 50 nappal történt még valami, a kicsi, szűk tanítványi kör életében. Ezt a valamit, ami történt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részében olvashatjuk részletesebben, hogy amikor együtt voltak a tanítványok imádkozva Jézus mennybemenete után 10 napon át, egyszer csak hirtelen, mint valami különös szélzugást hallottak, különös tüzes nyelvek szálltak alá rájuk, elkezdtek más nyelveken szólni, és hatalmas bátorságot és erőt kaptak arra, hogy a korábbi zártságukból kilépjenek, és a Jézus ellenségei füle hallatára elkezdik hirdetni azt, hogy ő feltámadott és él. Ez történt az első pünköstkor. De az évszázadok során úgy elhalványult a pünkösd jelentősége, hogy rögtön felteendő a nagy kérdés. Egyáltalán miért nem olyan fontos a keresztény világ számára a pünkösd, mint például a karácsony vagy a húsvét? Egyszerű létszámbeli adatok is azt igazolják, hogy karácsonykor itt a mi gyülekezetünkben is ugye 2 délelőtti Isten tiszteletre van szükség, húsvétkor úgy szintén, s lám pünköstkor egyszer sem telik meg a templom. Miért halványult el a pünkösd jelentősége az évszázadok során? Holott az egyház történet azt igazolja, hogy valamikor a pünkösdöt, a lélek kiáradását még jobban megünnepelte a kereszténység, mint magát, karácsonyt, a Krisztus születésének ünnepét. Talán ezért van az, testvérek, mert könnyebb Krisztus születését megünnepelni, mint újjászületni? vagy könnyebb karácsonykor tárgyi, megfogható ajándékokat osztogatni egymásnak, mint sem odaadni teljesen önmagunkat ajándékul Istennek? Hogy Pál apostol szólítja fel a római gyülekezetet a 12. rész első versében, hogy szánjátok oda a ti testi léteteket, egész lényeteket Istennek kedves, szent hálaáldozatul. Azt hiszem ez az, ami olyan nehezen megy. Pedig pünköskor Isten teljesen ideadta nekünk önmagát. Azért, hogy egészen betöltse a mi lényünk, a mi életünk ürességét önmagába. Pál apostol nem véletlenül újjong föl, amikor azt mondja a Róma 5.5-ben, hogy kitöltetett az Isten szeretete a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Kitöltetett. Azaz nem csak kiárasztotta önmagát, az ő isteni erejének teljességét pünköstkor, hanem be is akarja ezzel tölteni a mi életünket, Isten. Nézzük meg a tanítványok életében, milyen változást hozott a pünköst. Találkoztak ugyan több ízben húsvét után a feltámadott Krisztussal, és ők húsvét után 8 nappal még mindig zárt ajtók mögött bújdosnak Jézus ellenségei előtt. Tele van a szívük félelemmel. Pedig már látták az Urat, örültek is az ő jelenlétének. Utána ez az öröm megint elpárolódott. És továbbra is zárt ajtók mögött bujdostak a félelem miatt. És ezért volt szükség a pünkösdi lélekáradásra, hogy elűzze a szívükből azt a félelmet, ami miatt zárt ajtók mögött voltak. Ott volt a szívükben a Jézus feltámadása miatti öröm, de ezt elzárták a világ előtt. Mondjuk úgy lakat alatt tartották ezt a hatalmas örömhírt. Nem tudták kivinni a világba. Miért? Mert hiányzott a bátorság lelke. Amiről Jézus beszélt a mennybe menetele alkalmával. Hogy vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön rejátok, és lesztek nekem tanúim, Jeruzsálemtől kezdve a föld végső határáig. Igen, erre, a mennyei erőre volt szükségük ahhoz, hogy az, ami rajtuk kívüli esemény volt a Jézus feltámadása is, az egy bennük levő eseményé váljon. Hogy egyé legyen az egész lényük, azzal a nagy örömhírrel, hogy Jézus feltámadott és él. És hogy ezt kivigyék a maguk zártságából, a félelmükből, a lakat alól, úgymond, kivigyék abba a világba, amelyik Jeruzsálemmel kezdődött, és a föld végső határáig várta az Isten fiainak a megjelenését. Igen, ez történt pünköstkor. Pünkösd nem más, szoktuk fogalmazni, mint az egyház születésnapja. Igen, enélkül a tanítványok kis közössége nem tudta volna meghódítani a világot az evangéliumban. Erre a pünkösdi erőre volt szükség ahhoz, hogy kiáradjon Jeruzsálemből a föld végső határáig az a nagy örömhír, hogy Jézus él. Hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy nem a gonoszságé, nem az ellenségé, nem a gyűlöleté az utolsó szó, hanem Isten feltámasztó hatalmái az utolsó szó. Azért az erőjé, ami kiáradt pünköstkor a tanítványok szívébe. És ezért újjong Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Atya. Szolgasság lelke és fiúság lelke. Rabság lelke, félelembe görcsölve, és fiúság lelke a maga szabadságának teljességében. Micsoda hatalmas különbség van a kétféle állapot között. Testvérek, valaki nagyon találóan úgy fogalmazott, hogy az egyház lelki paralízisben szenved, bénasságban szenved mindaddig, amíg nem kapja ezt a felülről való tüzes mennyei erőt, aminek birtokában ki tud lépni a zártságból, a bénasságból. Ezért kaptuk a fiúság lelkét. József Attila nagyon találóan fogalmaz, amikor azt mondja, nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogadj fiadnak, Istenem. Nos, ez történik pünköstkor, amikor Isten a fiúság lelkével ajándékoz meg minket. Hogy ne legyünk kegyetlen árvái ennek a világnak. Hogy ne legyünk mennyei gazda hiányában ilyen otthontalanul csavargó lények a mindenségben. A fiúság lelkét akarja adni Isten. És ez az, ami után sóvárgott nem csak József Attila, hanem sok-sok meggyötört lélek még a világon. A fiúság állapota. A tékozló fiú példázata egy klasszikus illusztráció arra nézve, hogy mit jelent újból befogadott fiúvá válni. Amikor már nem kell az idegenségben csatangolni, az otthontól távol, rongyosan, kócosan, éhesen, elhagyottan, hanem amikor újból átéli az atyai ház otthonos melegét, mert befogadta az atya, és új ruhába öltöztette, hogy átél ismét a fiúság örömét. A fiúság lelkét adta nekünk az Isten. Testvérek, enélkül nem tud az ember ebben a világban igazán otthonosan mozogni. Mert nem leli a helyét sehol. Mert ilyen kívül rekett állapotot él meg. Márpedig Isten a befogadó szeretetét akarja gyakorolni, és ezt szeretné pünköstkor újból velünk. Mint egy személyes tapasztalatot átélni, hogy éljük át mi is, mit jelent az isteni szeretet általi befogadás. Pál apostol az ifjú Timóteusnak, az ő munkatársának írja a hozzáintézett levelében, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Mert jaj, hányszor a félelem lelke szorongat minket is. Noha tudunk Istenről, Krisztusról, mondhatjuk, hogy hiszünk is benne, és mégis nem egyszer erőt vesz rajtunk a félelem. A szorongás, az aggodalom. Miért? Holott azt mondja Pál, hogy Isten nekünk az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét adta. Vajon látszik-e a mi életünkben az erőnek, a szeretetnek és a józanság lelkének a jelenléte? Közismert lelki nyomorúsága a mi nemzetünknek, a depresszió. És egyre erőteljesebben mutatkoznak ennek jelei a mi társadalmunkban. Miért? Mert hiányzik az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Hiányzik a fiúság lelke, annak a tudata, hogy én tartozom valakihez, hogy nekem mennyei atyám van. Mert hogy csak Isten lelke által kiálthatjuk azt, hogy atya, abbá, ezt a szót használta Jézus, amikor tanította a tanítványait imádkozni. Ti így imádkozzatok, és úgy szólítsátok meg Isten, hogy mi atyánk. És ez az eredeti szöveg szerint pontosabban olyan becéző megszólítás jelent, mintha azt mondaná a kisgyermek, hogy apukám. Igen, ez teljes bizalmat, nyitottságot, őszintességet jelent az apa felé a gyermek részéről. Mert a gyermek már átélte azt a szeretetet, amivel lehajlik az apja hozzá. Igen, ezt akarja Jézus megéreztetni a fiúság lelkének az ajándékozásával. Mindnyájunkkal, hogy tudjuk, kihez tartozunk. Nekünk atyánk van. És ezért nem vagyunk kegyetlenül árvák. Mert a kegyetlen árvaság oda sodorhatja az embert, ahova József Attilát is sodorta az önpusztításba. És ezt a kegyetlen árvaság érzetet szeretné föloldani Isten bennünk. Ezért adja nekünk a fiúság lelkét. És ez a pünkösd legnagyobb ajándéka. A fiúság lelke. Azt mondja itt tovább Pál apostol, hogy a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot maga a Szentlélek arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Megerősíti Isten szent lelke bennünk, a mi lelkünkkel együtt mondva azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ugye furcsa lenne, ha naponta megkérdeznéd a gyermekettől, hogy ki vagyok én számodra? Vagy hogy kinek a gyermeke vagy te? Hát az édesapám, és az édesanyám. Ugye természetesen jönne ez a válasz. Ki vagyok én számodra? Az édesapám, vagy az édesanyám mondaná, nagyon egyszerű válaszol a gyermek. Miért? Mert az együttélés a felismerés nyomán jut el erre a meggyőződésre, hogy összetéveszthetetlenül ő az édesapám vagy az édesanyám, és nem egy más valaki. Hogy van az, hogy amikor hazajön, néhány órai távollét után csupán az édesapa vagy az édesanyja, akkor a kisgyermek fölragyog az örömtől, és már is fut, és mondja, hogy apa, anya, miről ismeri fel és különbözteti meg a sok más felnőtt közül azt, hogy pontosan ő az édesapja és az édesanyja. Ugye ezt lehetne elemezni aprólékosan. Miről ismerhető fel az, hogy mi nem vagyunk árvák, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, hogy mi örökösei vagyunk az Istennek, sőt, örökös társai Krisztusnak, mondja Pál apostol. Arról, hogy mi gazdagoknak tudjuk magunkat. Gazdagok vagyunk Isten ismeretben. Gazdagok lehetünk szeretetben. Gazdagok lehetünk a békességben. Gazdagok lehetünk a hit drága gyümölcseiben. Gazdagok lehetünk a lélek ajándékaiban. Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletes, ahogy felsorolja Pál a Galata leveleiben. Bizony, ezekről ismerhető fel az, hogy mi egy atyának a gyermekei vagyunk, akik kaptuk a fiúság lelkét, és ezért örökösei is vagyunk Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Egyszer egy szerencsétlen éhes, toprongyos csavargó egy pénzes utalványt kapott egy borítékban egy gazdag embertől, és a levélben az a meghagyás állt, hogy vegyen magának ruhát és ennivalót. Néhány nappal később újra találkozott ez a gazdag ember ezzel a szerencsétlennel, aki ugyanolyan rongyos, ugyanolyan elhanyagolt külsei volt, mint korábban. És vádlóan rákérdezett, hogy hát miért ittad el a pénzt, amit azért adtam neked, hogy öltözz fel becsületesen, és hogy vegyél magadnak élelmet. Ez az ember azt válaszolta, hogy nem ittam el. Itt van nálam a pénzes utalvány. De amikor bementem a bankba, hogy kiváltsam a pénzt, akkor ránéztem rongyos condráimra, aztán szemügyre vettem a hivatalnokok jól öltözöttségét, és azt gondoltam magammal, hogy hát úgysem adnák ide nekem soha azt a pénzt. Szégyeltem, és méltatlannak éreztem magam. És erre a gazdag ember így válaszolt neki, hogy de barátom, hát nem a te ruhád és érdemed a lényeges, hanem az én nevem, ami ott áll azon a csekken. Testvérek, Isten lelke az ő ajándékát ideadja nekünk, önmagát. És amit megígért, azt meg is teszi. És ezt az adomány levelét ő megpecsételte a Golgotai kereszten a Krisztus vérével. És ez ma is érvényes. Csak el kellene hinni és hittel elfogadni azt a lehetőséget, hogy nekem toprongyos, szegény, bűn által kizsigerelt léleknek van lehetőségem egy gazdag életet élni. Csak hitáltal ki kellene váltani ezt a csekket, úgymond. És ebből kellene élnem gazdagon. Mert igenis, az Isten gyermeke gazdag lehet a bűnbocsánatban, a szeretetben, a jóságban, a hűségben, a türelemben, a békességben. És még lehetne sorolni, hogy mennyiféle gazdagságot jelent ez ott, ahol az Isten lelke árad és munkálkodik. Egyszer a tanítványok Jeruzsálem felé haladva azt tapasztalták, hogy a samaritánus falu nem fogadta be őket és a mesterüket, Jézust, mert hogy zsidók lévén ugye Jeruzsálem felé haladtak. És akkor tüzet akartak kérni némelyek arra a samaritánus falura bosszúból, és Jézus leállította őket. Nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. A bosszúállás lelke lakik bennetek. A gyűlölet, a harag lelke. És ezt nem engedte Jézus kibontakozni. Nem engedte, hogy a bosszú lelke tüzet kérjen a samaritánus falura. És mentek tovább. Vajon tudjuk-e, milyen lélek lakik bennünk? Pál apostol itt a fiúság lelkének nevezik Isten szent lelkét. A fiúság lelke. Ez nem a bosszúállás lelke. Ez nem a gyűlölet lelke. Ez nem a harag lelke. Ez nem a kegyetlenkedés lelke, hanem ez a megbocsátó szeretetnek a lelke. János apostol úgy fogalmaz a levelében, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki teljessé lett Isten szeretetében, abban már nincs ott a félelem. De nincs ott a bosszú lelke sem. Nincs ott a harag, a gyűlölet lelke sem. Ennek illusztrálására nagyon érdekes történelmi eseményt hoznék fel. Második világháború után történt Hollandiában. Egy amerikai gyüleket örökbe fogadott, úgymond egy sok kárt szenvedett hollandiai gyülekezetet. 2 éven át támogatták ezt a gyülekezetet. Aztán az amerikai lelkipásztor meglátogatta 2 év után a hollandiai gyülekezetet, és mélységes hálát tapasztalt körükben a 2 éven át kapott segítségért. És amikor megkérdezte, hogy a jövőben mivel segíthetik őket, akkor egy idős férfi a gyülekezet nevében azt mondta, 2 kérésünk van csupán. Az egyik az, hogy többet ne segítsenek minket, mert van nálunknál nagyobb szükségben levő is. A másik kérésünk pedig az, hogy küldjék a segítséget a Darmstadt-i német egyháznak, mert hogy a háború idején nagyobb részben onnan jöttek hozzánk azok a német katonák, akik templomunkat, otthonainkat rommá lőtték, akik szeretteinket internálták és legyilkolták. Ők okozták nekünk a legtöbb kárt és szenvedést. Tisztelettel kérjük, hogy segítsék mi helyettünk azokat, akik ellenségeink voltak. Mélyen megrendülve hallgatta az amerikai lelkész ezt a beszédet, és csodálkozva állt meg a krisztusi szeretet megnyilvánulása előtt. És nyilván a kérés szerint járt el. Testvérek, ahol a fiúság lelke munkálkodik, ott ilyen csodálatos fordulat következhet be. Hogy a háborúban sokat szenvedett holland közösség tud megbocsátó szeretettel és akár segítő szándékkal fordulni a korábbi ellenségei felé is. A fiúság lelke az Isten szeretetének a lelke. Ilyen nagy örökség a miénk, testvérek. Így lehetünk örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy ilyen értelemben legyünk a pünkös gyermekei a hétköznapokban, az emberi kapcsolatainkban. És a mennyei gazdagság bőséges kincseinek ne csak haszonélvezői, hanem továbbadói is lehessünk. Abban a világban, amelyik nagyon sóvárog a fiúság lelkére és annak ajándékaira. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük az előbb megkezdett 448-as énekünknek a 4. versét. 448-as ének 4. verse így kezdődik. Végezd új teremtő munkád, tiszták, szentek, hadd legyünk. Hálaadással köszönjük neked, Istenünk, hogy végzed a te újjáteremtő munkádat szent lelked által. Köszönjük, hogy rajtunk akarod kezdeni ezt a megújítást. Azért, hogy általunk a környezet is tapasztalja meg, mit jelent, amikor a te szent lelked ajándékai sokszorozódnak, és másokhoz is eljutnak. Köszönjük a lélek ajándékait, gyümölcseit, és köszönjük, hogy ezeket szeretnéd megsokszorozni, ami sokszor szegényes és kiégett életünkben. Könyörülj, hogy fölhasználhass minket áldott eszközeidként, hogy kivigyük a zártságból a külső világba a te mennyei ajándékaidat. Mert sóvárokba várja ez a világ az Isten fiainak a megjelenését, akik magukban hordozzák a fiúság lelkét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy örököseiddé teszel minket, mint megváltott gyermekeidet. És köszönjük, hogy házad népéhez tartozhatunk. Köszönjük, hogy ott béke van, biztonság van. És köszönjük, hogy ebből a belső békéből és biztonságból szeretnél minket újra és újra kiküldeni oda, ahol háborúság van, hogy ott a békesség eszközeivé legyünk. Szeretnél kiküldeni minket oda, ahol gyűlölet van, hogy a szeretet eszközei legyünk. Szeretnél kiküldeni oda, ahol didergő lelkek vannak, hogy a menny melegét vigyük oda. Szeretnél kiküldeni minket oda, ahol vigaszra szorulnak gyászoló szívek, azért, hogy vigyük a te vigasztaló szent lelked erejét. Urunk, hisszük, hogy ebben segítesz meg mindnyájunkat, azért, hogy mindnyájan a pünkösd gyermekei legyünk, a fiúság lelkét hordozva ebben a világban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, atyánk, és megáldod további együtt ünneplésünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel közlöm, hogy május hónap folyamán a szeretett szolgálati persejben összegyűlt 2451 lej, ezt a dévai templom javítására fordítjuk. Most pedig június folyamán egy sürgős helyzetet szeretnénk anyagilag támogatni. Kolozsvári egyházmegyénk főgondnokának, Bódi Sándor testvérünknek van egy 12 éves kislány unokája, akit agydaganattal műtöttek nemrég, és további drága külföldi gyógykezelésre szorul ez a 12 éves kislány, és ennek az anyagi támogatását szeretnénk mi is megsegíteni a júniusi szeretett szolgálati adományainkkal. Ilyen értelemben helyezzük el a mai napon is a szeretett szolgálati persejbe szánt adományainkat. Köszönet és hála előre is ezért. Most pedig, kedves testvéreim, pünkösdi úrvacsorához készülünk. Szeretettel köszöntjük körünkben Vörös Éva lelkészi testvérünket. Ő fog segíteni az úrvacsorai szolgálatban. Most készüljünk énekelve az úrvacsorázásra a 264. énekünk mindkét versét énekeljük. 264. énekünk így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírja ezt az első három evangélista, de kiváltképpen Pál apostol a korintusbeli gyülekezetekhez írott első levele 11. részének 23. és azt követő verseiben. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, ezt mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a pohárt is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövent. Aki azért, mert méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Testvéreim, a pünkösdi ünneplésünk végén a prédikáció után, a szavak után a látható jegyeket vesszük magunkhoz az ünneplésünk részeként. Miért tesszük ezt? Azért, mert az Úr Jézus parancsolta. Azt kérte a tanítványaitól, késői tanítványaitól, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Emlékezünk. Gondolatban odaülünk most ahhoz az asztalhoz, amit Jézus terített meg. Odajárulunk hozzá mai Simon Péterek, Jakabok, Andrások, Jánosok és Máték, Fülöpök és Júdások, Bertalanok, Tádék és Simonok. Körülüljük ezt az asztalt az Úr Jézus körül. És az Úr Jézus nyújtja felénk a falat kenyeret, az örök élet eledelét és az örök élet italát. Nyújtja felénk szeretett Jánosok felé, akik olyan hálásak vagyunk azért, mert olyan sokat megtapasztalhattunk az ő szeretetéből, és szeretünk közelülni hozzá, hogy jobban halljuk az ő szavát, tekintetét, isszuk a jelenlétét. Nyújtja felénk akkor is, ha mi vagyunk a Júdások, akik készülünk őt megtagadni, mert nem tudjuk másként elgondolni az életünket. Nyújtja felénk akkor is, ha eláruljuk majd őt, mint Péter, minden fogadkozásunk ellenére, mert félünk, mert jobban félünk, féltjük az életünket. Nyújtja felénk akkor is, ha mi vagyunk a Tamások, akiknek olyan bizonytalan és ingatag a hitünk. Nyújtja felénk akkor is, ha odaülünk ehhez az asztalhoz lélekben, mint Máték, akiknek az életét teljesen betölti az anyagi javak gyarapítása. És egy asztalhoz ültet bennünket, ha mi vagyunk azok, akik teljesen elköteleződünk politikailag, forradalmárok vagyunk, mint a zélóta Péter, és lefoglalja az életünket ez. Nyújtja felénk, és hisz a palackenyér és a kortbor átformáló erejében. Ahogy ez történt az őt megtagadó Péterből, aki kőszikla apostol lett, ez az átformáló erő tette azt, hogy a magát gazdagító vámszedőből, Mátéból másokat gazdagító evangélista lett. Igen. Nyújtja felénk, akik talán mindegyike vagyunk ennek a tanítványi körnek, hol egyik, hol másik, valamennyi van bennünk, akik sok felől jöttünk, sokfélék vagyunk, mint annak idején Jézus körül, de van bennünk egy közös, hogy mindnyájan ezen a napon elfogadtuk a meghívást, és ide akarunk járulni, és pünkösd után már több történik velünk, mint hogy pusztán emlékezzünk arra 2000 éves történetre. Több történik velünk, mert adja az ő lelkét. Nem csak a palac kenyeret vesszük, és a korty bort, nem csak az emléket vesszük magunkhoz, hanem hiszünk az ő átformáló jelenlétében. Adja Isten, hogy ez történjen velünk ezen az úrvacsorán.